Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Ilyen címmel hirdettünk itt sorozatot most ebben az évben a Bencsur utcában, hogy amiről Jelenések könyve beszél. Először a Jelenések könyvéről én 1985-86-ban tartottam a jogi egyetemen egy 16 részes sorozatot, aztán a 90-es évek elején egy 25 részes sorozat került sorra, tehát egy 2 éves sorozat. De a 90-es évek eleje óta már egy 6-7 éve nem tűztük műsorra a Jelenések könyvét, és sokan érezték ennek a hiányát, meg is kerestek engem is ilyen kéréssel, hogy szeretnének Jelenések könyvéről, ha nem is az eddigiekhez hasonló hosszabb sorozatot végigkövet, mert 16-25 rész nagyon hosszú sorozat, de talán rövid sorozatban ismertessük azt, hogy miről is szól Jelenések könyve, és a ma élő emberek miben támaszkodhatnak Jelenések könyvére. A mai alkalommal az első előadásunknak ez a címe, hogy mi a jelentősége annak a Jelenések könyve első félmondatának. Tudnék, az a tapasztalatom, hogy a Jelenések könyve, ahogy kezdődik, az első félmondat, csak azt nem veszik komolyan az emberek. Annak az első félmondatnak jelentőséget tulajdonítanánk, talán több ember venné kezébe Jelenések könyvét, és talán többen érdeklődnének a Biblia 66. utolsó könyve iránt. Mi ez a félmondat? Így kezdődik Jelenések könyve, Jézus Krisztus kijelentése. Tehát ugye görögül a kijelentés az apokalipszis, ugye a kijelentésnek fordított szó az apokalipszis. Tehát így is lehet fordítani ezt az apokalipszis szót, ha nagyon pontosan akarnánk lefordítani, hogy rejtett dolgok feltárása. Jézus Krisztus, aki most rejtett dolgokat feltár az emberiség jövőjéből, jövendő történetéből. Hogy ne érdekelhetne ezt bárkit, aki mondjuk keresztény elsősorban nyilván, de aki nem keresztény, de érdeklődéssel van az iránt, hogy Jézus Krisztus az első század végén, amikor megjelent János apostolnak látomás formájában Pátmos szigetén, hogyan jelentette ki az előtte álló évszázadokat, sőt most már így mondhatnám, hogy évezredeket. Jelenések könyvében ott található a Jézus Krisztus első és második eljövetele közötti egész világtörténelem. Ez már visszatekintve csak nem 2000 év. Hogy ne érdekelne ez bárkit is, akit foglalkoztat az emberiség jövője? És hogy ne foglalkoztatna bennünket az emberiség jövője, amikor érezzük most, főleg a történelem mostani szakaszán, hogy mennyire törékeny ez a jövő? Mennyire sokan felteszik a kérdést, hogy mi lesz holnap és holnap után, vagy egyáltalán lesz-e holnap és holnap után? Én ugye televíziót nem nagyon nézek. Az ATV-be is, amikor bemegyek, akkor is másoktól hallom, hogy ott a bizonyos politikai műsorok, történelmi műsorok, riportműsorok miről szólnak. Múltkor is hallottam, hogy Faludi György a időskorára Magyarországra visszatért híres költő állítólag egy beszélgetés során az elmúlt hetekben történt ez a beszélgetés, azt jelentette ki állítólag többször is a beszélgető társának, hogy ő nem hiszi azt, hogy az emberiség hogy a 21. századot végig fogja élni. Ő ebben nem hisz, hogy ez az emberiség képes a 21. század végét is megérni, mert ő annyira törékenynek látja ezt a történelmet, és annyi veszéllyel teljesnek, hogy ő valahogy így érzi, tehát az érzékeiben ez van, hogy ennek az emberiségnek sok már nincs hátra. Életben álló, vagy nem tudom én már a 90. évéhez közelítő költő. Hát ez mondjuk egy vélemény. Mondhatná valaki, hogy hát ő neki ez a véleménye, vagy idős korában az ember tele van balsejtelmekkel, félelmekkel. Ha valamit mondanak az emberek, erre azt szoktuk mondani, hogy már régen is féltek valami katasztrófától, aztán mégsem jött katasztrófa, már hányszor harangozták be a világ végét, meg hát különböző felekezetek szinte ebből vásártűznek, hogy már dátumokat is mondtak és mondanak ezzel kapcsolatban. Hát hogyha emberek mondanak ezt és azt, egy idő után minden csoda 3 napig tart, az emberek napirendre térnek. Na de nem kellene megkérdeznünk, hogy Jézus Krisztus mit mond a történelemről? Ha már van a Bibliában egy ilyen könyv, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, Ezért adta Vankó Zsuzsa, kedves előadó társam is, a négy kötetesre tervezett könyvének az első két kötet jelent meg ezt a címet, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, mert ez nagyon helyes cím. Jézus Krisztus apokalipszise, bár mind a három szó idegen szó, Jézus is, a Krisztus is, az apokalipszis is, de az Isten által felkent, az Isten által megváltónak kijelölt Isten embernek és ember fiának a rejtett dolgokról való kijelentés. Hát egy kicsit körülírva tudom lefordítani, de nem kellene, hogy ez mindenkit érdekeljen. A Jézus Krisztus apokalipszis első kötetében egyébként a Jelenések könyve első három fejezetéről tetszenek olvasni szavanként írás magyarázatot. Tehát ha valaki komolyra veszi a Jelenések könyvét, akkor mi most jelen pillanatban ezzel a könyvvel, az első kötettel, és a második kötettel tudjuk támogatni, mert a második kötet a negyedik fejezettől a nyolcadik fejezet első verség a hét pecsétes könyv felnyitását és a hét pecséttel együtt járó látomásokat elemzi. Mondom, hogy szóról szóra. Ne tessenek megijedni ettől, nem vészel a részletekben. Nagyon jó stílusban, nagy lendülettel megírt könyv ez. Egyébként közösen készültünk a könyvre, én még a 80-as években adtam ki egy kis, akkor időben még egy kis szamizdát könyvet a Jelenések könyvéről, az aztán kifogyott, és aztán a betegségem miatt én el kellett, hogy álljak, hogy itt társszerző legyek, de azt hiszem, hogy a legjobb kézbe került ez a könyv, mert egy újrafordítást is közölt, tehát minden értelmi szakasz elén egy tiszta, világos, a görög alapján való kitisztított fordítást is közöl, és utána pedig mondatról mondatra is, a mondatokban is szóról szóra elemezi, hogy mit jelent a hét levél, a hét pecsét, és a harmadik kötet majd a hét trombita szóról szóló látomásról fog szólni, hogy aztán majd a negyedik kötet az egész Bibliának legmonumentálisabb zárásával foglalkozzék, amely a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetéig terjed. Kedves hallgatók, rendkívül fontos, sőt életfontosságú számunkra a Jelenések könyve megismerése. Hol járunk a történelemben? Elején vagyunk még a dolgoknak, közepén valaminek, vagy éppen már a vég felé haladva, vagy hogy Jézus mondta a Máté 24. fejezetében, hogy ne rémüljetek meg, ez még nem a vég, de Jézus azt mondta, a vég kezdete. A vég kezdete. Most hol járunk? Elején, közepén, vég kezdetén, és a vég kezdete után mi jön még a végig? Azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdések ezek. Nem véletlen, hogy a Biblia könyvei közül, a 66 könyv közül az egyik legtöbb támadás az idők során Jelenések könyvét érte, és mind a mai napig az elködösítések és félremagyarázásoknak egy valóságos arzenálja vonul fel a Jelenések könyvével szemben. Csak nagyon röviden jegyzem meg ezt, különben el lehet olvasni az első kötetnek az elején sokkal részletesebben, hogy Jelenések könyvével kapcsolatban háromféle magyarázat van forgalomban. Ezt úgy mindenkinek ajánlom, hogy ezt tudatosítsuk, és úgy röviden a magunk számára ezt a háromféle magyarázatot el tudjuk helyezni. A préterista magyarázat, a futurista magyarázat és a történeti folytatólagos magyarázat. Mit jelentenek ezek? Röviden elmondanám. A nagy kereszténységen belül nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jelenések könyvének a proféciái már rég lejártak. Ami Jelenések könyvében van, az már mind a múlté. Ez a préterista magyarázat. Préteritum ugye a latinból tanultuk, annyit jelent, hogy múlt idő. A préterista magyarázat hívei, különösképp a 16.-17. századtól léptek fel ennek a hívei, azt tanítják tehát, hogy ami a Jelenések könyvében van, az már jószerével az időszámításunk szerinti első-második században mind beteljesedett. Tehát mi már túl vagyunk ezen az időszakon. Jelenések könyve, hogy úgy mondjam, egy muzeális darab. Ebből megismerhetjük a kora kereszténység, az őskereszténység életét, a Néróféle üldözéseket, az egész kereszténység elterjedését, de ez a mi korunkhoz, hogy úgy mondjam, nem visz közelebb, nem szól hozzá. Ez a préterista magyarázat. Ennek a magyarázatnak mondjuk a legmarkánsabb képviselője a Római Katolikus Egyház, amely Bibliájában, a Jeruzsálemi Bibliában állást foglal emellett, és több magyarázatában is, hogy a Jelenések könyve rég a múlté, nagyon becses darab, de már a múltban beteljesedett jövendőlésekből áll. A második magyarázati forma, a futurista magyarázat ennek az ellenkezőjét hirdeti. Ennek a képviselői azt mondják, hogy ami van a jelenések könyvében, abból még szinte semmi nem teljesedett be, illetve most éppen egy olyan világkorszakba értünk, amelyben a beteljesedés szakaszai megnyíltak, de a futurista magyarázat szerint a jelenések könyve mind a jövőre vonatkozik. És egyelőre még nem látjuk ezt a jövőt. Ez a könyv azért is olyan átláthatatlan, olyan mély titkú könyv, mert hát ez mind a jövőben bekövetkező eseményeket foglal magába. Ennek a magyarázatnak a legmarkánsabb képviselői a legújabb protestáns irányzatok, a protestantizmuson belül számtalan újabb irányzat, vagy helytelen kifejezéssel szekta, én ezt nem használom, ezt a kifejezést félrevezető. Tehát az új, a neoprotestáns irányzatok tűzik zászlajukra ezt a magyarázatot, hogy a jelenések könyve kijelentései majd a jövőben fognak teljesedni, az előttünk álló jövőben. Én önöknek a harmadik magyarázat szerint szeretném bemutatni jelenések könyvét, és a harmadik magyarázat a történeti folytatólagos magyarázat, amely azt tanítja, hogy jelenések könyve nem a múltban beteljesedett proféciákból áll, nem is a jövőben beteljesülendő proféciákból áll, hanem jelenések könyve történetileg folyamatosan, ok-okozati összefüggések szerint bemutatja az elmúlt 2000 évet, amelyben láthatjuk, hogy mi történt Jézus első eljövetele után, halála, feltámadása, mennybemenetele után, láthatjuk, hogy mi történt a középkorban, láthatjuk, hogy miért jelent meg a történelm színén az ateizmus, rá fogok majd mutatni az ateizmusról szóló proféciákra. Látni fogjuk azt, hogy az ateizmus nagy korszaka után hogy jön vissza újra a nagy vallásosság, de egy fölszíni, egy divatvallásosság, és hogy torkolik az egész föld történelme egy mély válságba, amely mély válságon az emberiség maga akar erőt venni, és az emberiség maga akarja megoldani a történelmét, ami csak siettetni fogja a válságnak még nagyobb elmélyülését, és a válság odáig mélyül el, hogyha Isten személyesen közben nem avatkoznék, ha Jézus nem jönne el másodszor, akkor az emberiség valóban kiirtaná magát, akkor az emberiség történelme valóban egy ökológiai beláthatatlan ökológiai katasztrófától és egy beláthatatlan társadalmi, politikai, gazdasági, katonai katasztrófától lenne híres. Hogy mire alapítom én azt, hogy jelenések könyvét nem préterista módon kell értelmezni, és nem is futurista módon, azt megint csak nagyon röviden hadd mondjam el önöknek, ha kezükbe veszik a jelenések könyvét, nyilván az első fél mondatnak már jelentőséget tulajdonítunk, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a Bibliában egy egyedülálló könyv jelenések könyve. Sokkal egyedülállóbb ebből a szempontból, mint a négy evangélium. Mert a négy evangélium is Jézusnak sok kijelentését, tanítását feljegyzi, de a négy evangéliumot emberi szerzők írták, és a négy evangélista meglátásán vagy utánajárásán keresztül értesülünk Jézus életéről és tanításairól. De olyan könyve nincs a Bibliának, amely azt állítja magáról, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Jelentősége csak a 10 parancsolathoz fogható, mert olyan része sincs a Bibliának, ami azt állítja magáról, hogy ez a 10 parancsolat az Isten saját kezével a kőtáblákra vésett 10 törvény. Ezt háromszor mondja ki a Biblia a 10 parancsolatról, hogy az egész Biblián belül a 10 parancsolat egy rendkívüli rész, mert itt Isten nem az ihletésre bízta a kinyilatkoztatást, nem prófétákat ihletett arra, hogy jegyezzék fel ezt a 10 törvényt, hanem Isten a saját ujjával leírta, átadta Mózesnek, amikor Mózes jogos felháborodásában a kőtáblákat összetört, akkor az Isten újra fölhívta Mózest a Sínai hegyre, újra átadta ezt a 2 kőtáblát, újra ki kellett hirdetni a 10 parancsolatot. Tehát a 10 parancsolat a Biblián belül egy rendkívüli rész. Csak ehhez tudom hasonlítani a jelenések könyvét, amely a maga rendkívüliségét pedig így alapozza meg, hogy azt mondja, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Tehát itt az első szótól az utolsóig, ez mind Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Hát ha valaki ezt komolyan veszi, mondom ezt az első félmondatot, és tovább olvassa a jelenések könyvét, csak az első 1-2 fejezetet kell nagyon figyelmesen elolvasni, és az első 3 fejezet már a kezünkbe adja a kulcsot, hogy jelenések könyvétől mit várhatunk, és hogyan kell értelmezni. Az, hogy a Bibliát hogy kell értelmezni, vagy egy könyvet hogy kell értelmezni, azt az Isten soha nem bízta ránk. Azt Isten megmondta, hogy mit, hogyan kell olvasni, hogy hogy kell értelmezni. És mindjárt, hogyha mondom, eljutunk az első fejezetnek a 19. verséig, és így kérném szépen, hogy hozzunk magunkkal a Bibliát, és kövessük nyomon ezeket a Jelenések könyvének. Mondom, most egy néhány előadásban, 6 előadásban az egész könyvet szeretném összefoglalni, tehát most nincs 16 előadás, most nincs 25 előadás, most van egy fél tucat előadás, de arra teszek kísérletet, hogy megpróbáljam a lehető legmaradéktalanabbból összefoglalni ezt a könyvet. Mit olvasunk mindjárt az első fejezet 19. versében? Erre szólítja fel János apostolt maga Jézus Krisztus: írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Milyen egyszerű mondat. Azt mondja Jézus, hogy írd meg. Most te kapsz kijelentéseket. Látomások sorozatán keresztül bemutatom neked az egész emberiség történelmét. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyve beszél a vanról, és beszél a leszről. Beszél a János korabeli állapotokról, de azokon keresztül beszél az egész emberiség jövőjéről. Amik vannak, és amik ezek után lesznek. Nagyon egyszerű kijelentés, de ezt komolyan kell venni. Utána, hogyha tovább folytatjuk a könyv olvasását, a második fejezettől olvashatjuk a 7 levelet. És aztán a 6. fejezettől a 7 pecsét felnyitását. Aztán a 8. fejezettől a 7 trombita szó megfúvását. Aztán a 12. fejezettől kezdődő részben pedig, ugye annak egyik felében, a 15.-16. fejezetben a 7 utolsó csapást. Fel kell, hogy tűnjön mindannyiunknak, hogy az egész Jelenések könyve 4 nagy szerkezeti részből áll, és mind a 4 nagy szerkezeti rész a 7-es számra épül fel. 7 levél, 7 pecsét, 7 trombitaszó, 7 csapás. Hát ez, ha valaki behunja a szemét, bedugja a fülét, akkor is észre kell vennie, mert annyira rikoltóan, kiáltóan egyszerű a szerkezet, a 7-es száma a Bibliában, mint tudjuk, a teljesség száma. A 7-es szám már rögtön azt sugallja, hogy amit itt Krisztus bemutat, az egyfajta teljesség. Az nem a múltnak egy darabja, nem a jövőnek egy darabja, hanem az ő mennybe menetel utáni teljes történelem, amelyről a Bibliának kijelentést kell adnia. Mert hogyha a Biblia elkezdődik a Teremtés könyvével, és amikor ideérünk már Jelenések könyve, ez a Biblia áttekint már több mint 4000 évnyi történelmet, akkor a Bibliától várjuk azt, hogyha elkezdődött a teremtéssel, akkor fejeződjék be az újjáteremtéssel, ahogy az egész Biblia jelzi ezt, tehát hogy az egész több ezer éves történelem legyen összefoglalva a Bibliában. De hogyha már ezt a 3 fejezetet, most belemenve néhány részletbe, még komolyabban, többször is elolvassuk, minden Biblia megértésnek nagyon egyszerű kulcsa van. Többször kell elolvasni. Bibliát az érti, aki elolvassa 2-szer is azt a részt, 3-szor is, 4-szer is, 5-szor is, 6-szor is, 10-szer is. Már 20-szor olvastam a Jelenések könyvét, és nem nagyon állt össze a dolog. 20-valahányadszor összeállt előttem a dolog. Többször kell olvasni a Bibliát. Ne nyúljunk rögtön teológiai könyvekhez, ne szaladgáljunk könyvtárakba, ne menjünk el ide és oda, itt így magyarázzák, ott úgy magyarázzák. Magyarországon is elterjedt körülbelül egy 7-8 könyv a Jelenések könyvéről, egyik felszínesebb, mint a másik, egyik félrevezető, mint a másik. Én azt mondom önöknek, hogy a Bibliát az érti meg, aki meg akarja érteni. Meg akarom érteni, többször el kell olvasni. Miért mondom ezt önöknek? Mert hogyha elolvassuk ezt az első 3 fejezetet, akkor például ennél a 7 levélnél van egy sok minden szép és feltűnő részlet van, de van egy nagyon feltűnő dolog. Mind a 7 levél azonos szerkezet alapján épül fel. Jézus mindegyik levélben bemutatkozik, mindegyik levélben megszólítja a keresztény közösségeket, először elismeri az életükben a helyes dolgokat, utána rámutat a hibákra, utána felszólít a megtérésre, és utána pedig biztató ígéreteket mond és elbúcsúzik. Ez a 7 gyülekezet Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia és Laodícia. Ez a 7 gyülekezet egy római hadiút mentén feküdt pontosan ugyanebben a sorrendben, Kis-Ázsiában. írd meg, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Jézus 7 keresztény közösséget minősít az első 3 fejezetben, első század végi közösségek, keresztény közösségek, akiket János apostol ismert, de ezeken keresztül a világtörténelemnek a 7 keresztény korszakát is elénk vetíti, hogy merem én ezt mondani a következők miatt. Ha eltetszenek olvasni ezeket a leveleket, az első 3 levélben szó nincs még Jézus második eljöveteléről. Jézus bemutatkozik, elismer, fed, felszólít, ígéreteket tesz. Az első 3 levélben nincs szó Jézus második eljöveteléről. A 4. levél végén van először szó, olyan formában, hogy a 2. fejezet 25. versében ezt olvassuk, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Egy halvány kijelentés, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. De csak ennyi, csak egy halvány kijelentés, hogy becsüld meg, amire eljutottál, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. A 3. fejezet 3. versében, az 5. levélben már így búcsúzik el Jézus a gyülekezettől, íme eljövök, mint a tolvaj. Már akkor azt mondja, hogy tolvajként jön el, váratlanul, hirtelen jön el. A 3. fejezet 11. versében azt mondja, hogy íme eljövök hamar. Nem tudom, hogy érzékeljük az előrehaladást. Tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Tolvajként jövök el éjjel, eljövök hamar. A 3. fejezet 20. versében, az utolsó, a 7. levélben pedig így búcsúzik el, az ajtó előtt állok és zörgetek. Egyre közelebb kerülünk Jézus második eljöveteléhez. Egyre inkább távolodunk a múlttól, jövünk a jelen és tartunk a jövő felé. Tehát ez is azt mutatja, hogy a Jelenések könyvének csak egyetlen egy méltó magyarázata van, amely feltételezi azt, hogy Isten nem hagyott lyukakat vagy üres szakaszokat a világtörténelemben. Isten, aki bemutatta visszamenőleg a teremtés történetet, bemutatta a Mózes előtti 2500 évet is, hiszen ne tessenek elfelejteni, hogy Mózes előtt 2500 évig nem volt írásos kinyilatkoztatás, de amikor lett írásos kinyilatkoztatás, akkor Isten a Mózes első könyvében összefoglaltatott évezredeket, ugye, hogy a teremtéstől fogva lássuk az emberiség történelmét, hát ezt el is várjuk Istentől, ezt el is várjuk Jézus Krisztustól, hogyha ő a mennybe ment is, ha távozott is innen a földről, de a földnek a jövendő történelmét a föld lakosai elé fogja állítani. Tehát még egyszer mondom, amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7. szám, az előre haladó kijelentések az elbúcsúzásban, és sok-sok más dolog, amit egy figyelmes olvasás rögtön fölfedez. Rögtön. Hát a 20. olvasás után, hát mert mondjuk a mi figyelmünk az nem az a figyelem, ami a legnagyobb figyelm. Bennünket az élet eléggé szétszorít a 20.-21. század fordulóján. A mi figyelmünket milyen írásművek kötötték le, újságok, vagy regények, vagy nem tudom, hogy odafigyeltünk, nem figyeltünk, sokszor sokat nem veszítettünk. Ment 2-3 lap után a dolog, végére értünk annak a regénynek, vagy írásműnek, aztán valamit megjegyeztünk belőle. De Bibliát így nem lehet olvasni. A Bibliára nagyon oda kell figyelni. A Biblia egy könyvben, azért gondoljuk meg, hogy egyetlen egy könyvben, mint egy 6000 évet összefoglalni. És ott olyan mélységben kiértékelni egyéni életutakat, közösségek, nemzeteknek a mozgásait, az egész történelemnek az előrehaladását és ok-okozati összefüggéseit, mert ugye a Biblia nem Nostradamus, hogy azt mondja, hogy majd jön egy valami ott fönt, aztán meg ott lent is lesz valami, meg eféle, és akkor ebből mindenki kiolvas mindent, mondjuk a német légitámadást London ellen, és ugye ebből olvassák ki, hogy fönt veszély, alul menekülés. Hát ez csak a német légitámadás lehet, ugye London ellen, ugye a Nostradamus 16. századi jóslatában, tehát a Biblia ilyeneket nem tartalmaz. A Biblia konkrétan rámutat dolgokra, és olyan mélységben, olyan ok-okozati összefüggésekben állítja elénk a történelmet, amiből láthatjuk a folyamatot. A Biblia nem kíváncsiságot akar kielégíteni, a Biblia nem jóskönyv, nem olyan, mint most a New Yorki támadás napján, hogy hallottam, hogy illetve mondták is a hírközlő szervek, hogy az emberek sorbáltak Nostradamusért ott a könyvesboltokban. Ugye valaki már mondja meg, hogy tényleg ennek így kellett történni, ez biztos valaki látnok emberezte ezt, elmondta. A Biblia ilyen dolgokat nem mond el. Ha valaki az első világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. Második világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. De ami szülte az első világháborút, meg a második világháborút, azok a 18. századi folyamatok, amelyek egy új világkorszakot hoztak létre, az viszont nagyon részletesen benne van a Bibliában. Ami annak a következménye, arról a Biblia nem beszél részletesen, mert mindig gyökerében kell megragadnunk a dolgokat, mindig az okokat kell meglátnunk, hogy azután az okozatokat el tudjuk helyezni. De hadd hívjam még fel arra is a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jelenések könyvében nincs kevesebb idői kijelentés, mint mondjuk Dániel könyvében. Külön felhívom erre a szempontra is a figyelmet. Jelenések könyve teli van idői proféciákkal. Az első idői proféciát a második fejezet 10. versében találjuk. Lesz 10 napig való nyomorúságotok. A profétáknál a napok, mint Ezékiel könyve alapján tudjuk, a napok mindig éveket jelentenek. Csak ennyit mondott a Szmirnai levélben, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Bevilágítja Jézus a kereszténység történelmének egyik válságos időszakát, amikor a kereszténységet ki akarták írtani. Ez a 4. század elején történt meg. Csak úgy rámutat ebben a második levélben a 10 évig való nyomorúságra. Aztán a Jelenések könyvében döbbenetes idői kijelentések vannak az iszlámról. Ezt ha most mondom, sokan azt mondják, hogy biztos rájátszom bizonyos dolgokra, meg nagy bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de hát itt milyen jó, hogy a 15 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették, a 7 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették. Mosom kezeimet, én már akkor is elmondtam, hogy hogyan van benne az arab történelem, a szeldzsuk török történelem, tehát az iszlám egész kifejlődése, és az európai népekre mért csapása. Jelenések könyve 9. fejezetében. Amikor Jelenések könyve 9. fejezetében erre azért az aktuális dolgokat nem kikerülve szeretnék majd kitérni, nem a mai előadáson annyira, mint sorozatunk keretében, a 9. fejezet 5. versében is olvasunk egy jövendőlést, egy 5 hónapról, ugye 5 hónap a Bibliában az 5x30 nap, 150 nap, vagy 150 év. A Biblia, mondom, napokban adja meg az éveket, és különböző egyszerű számkombinációkban, vagy eleve azt mondja, hogy nap, vagy napok, hónapok szorzataként adja meg. Például ott a 9.5-ben az 5 hónapról szóló jövendőlés, ami később újra megismétlődik, vagy a 9. fejezet 15. versében a napokban megadott évek összeadva 391 nap és néhány, 391 év és néhány napot tesznek ki, ezt is majd külön szeretném ismertetni. Az egész Jelenések könyve 9. fejezete, amely az 5. és a 6. trombita szó bemutatása, azt állítja elénk, hogy délkeleten, Európától délkeletre, hogyan jön fel a történelem mélyéből egy olyan hatalom, amelynek lesz egy démonikus irányítója, lesz egy valaki, aki az arabok törzsi vallását, a judaizmust és a kereszténységet össze fogja gyúrni, és létrehoz egy újabb vallást a 7. században, és ez Mohamed. És hogyan fog Mohamed vallása először délnyugati irányban, a mórokon keresztül Franciaország felé, amik után ott vereséget szenvednek, azután délkelet irányból Törökországon és a Balkánon keresztül. Tehát hogyan próbálja először harapófogóba fogni erről, aztán a másik oldalról Európát az iszlámnak a hódító hadműveletei, erről a Biblia részletes kijelentés sorozatot ad. Ezt egyébként már Luther Márton magyarázta a 16. században, és hogyha mi magyarok mondjuk 450 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor abban a szerencsében lett volna részünk, hogy több református vagy evangélikus lelkésztől mi erről hallhattunk volna 450 évvel ezelőtt. Most nem nagyon tudunk olyan lelkészeket mutatni, sem Budapesten, sem a Kárpát-medencében, akik komolyan vennék azt, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És Jézus Krisztus megmutatja azt, hogy miért engedte meg a történelemben a népvándorlást, ez a 8. fejezet, és miért engedte meg az arab-iszlám inváziót, török-iszlám inváziót, ez a 9. fejezet. Ezt, ahogy említettem, majd külön fogjuk részletezni. De teljesen egyértelmű, hogy Jelenések könyvének a legtöbb idői proféciája, nevezetesen 5 idői profécia egy egyházi hatalommal kapcsolatos. Ez az 5 idői profécia sorrendben a 11. fejezet 2. versében, a 11. fejezet következő 3. versében található, majd a 12. fejezet 6. és 14. versében és a 13. fejezet 5. versében. Még egyszer elmondom, aki ennek után akar nézni. Jelenések könyve 11. fejezet 2. és 3. verse, a 12. fejezet 6. és 14. verse és a 13. fejezet 5. verse a Dániel könyvéből jól ismert úgynevezett 1260 napos proféciát tartalmazza, vagy úgy, hogy 1260 nap, vagy úgy, hogy 42 hónap, 42x30 ugyancsak 1260, vagy pedig úgy, hogy ideig, időkig, fél időig, vagyis egy évig, két évig, fél évig, a 3,5x360 ugyancsak 1260. Ennyi rejtjel van benne. De ez elemi matematika. Ugye szorzás. Egyszerű, tehát nem kell gyökvonással bíbelődnünk, nem kell magasabb matematikai műveletekkel bíbelődnünk. Általában a Biblia összeadás és szorzás formájában jelent ki időket. Ezt megszokhattuk már Dániel könyvénél, amely könyvben nagyon sok idői kijelentés van. De hogy mennyire közel megy az emberi történelem végéhez a Jelenések könyve, két napra vonatkozó proféciát is hadd emeljek ki, a 8. fejezet 1. verse. Lőn nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Vagy a 12. fejezet 17. verse, ami lesz egy napig való próbatétel, lesz egy napig való hatalom, amit ez a szövetség kap a 12. fejezet 17. verse, egy pillanat, a 17. fejezetet szerettem volna mondani, tehát a 17. fejezetben lehet ezt olvasni, mégpedig a 12. versben, tehát fordítva mondtam, 17. fejezet, 12. verse. A 10 szar pedig, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Egy óra az a napnak a 24. része, tehát ki tudjuk számítani, hogy ez napokra terjedő profécia, hogy megyünk a történelmünk vége felé, a Jelenések könyvében napokra menő proféciák is vannak, amelyeknek a megfigyelése, megfejtése során megint csak ne tévesszük el azt a félmondatot, amiből kiindultam, és amiről a mai előadásunk szól, ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát ezt Jézus adta. Jézus tudta, hogy miért adta, Jézus tudta, hogy mire hívja fel a figyelmet, Jézus pontosan érzékelte azt, hogy haladunk előre az időben, mire lesz szüksége az emberiségnek, és főleg mire lesz szüksége azoknak az embereknek, akik Jézust követik, és akik Jézus akarata szerint akarnak élni, és akik Jézus evangéliumát hirdetik. Kedves hallgatók, úgy figyelemfelkeltésül majd, hogy nem ennyi elég is, nem? Ne osszoljunk el, nem mondjuk azt, hogy akkor menjünk szépen haza, és olvassuk el Jelenések könyvét. Hát ha ez Jézus Krisztus apokalipszise, ez így halad előre az időben, még idői proféciák is vannak, akkor egyetlen egy vágy feszíthet bennünket, hát akkor álljunk neki. És mindenki kezdje el olvasni, hogy mindenki el is kezdhesse olvasni. Még azzal is szeretnék foglalkozni, hogy a 4 szerkezeti résznek az elején Jézus mindig meg is jelenik látomás formájában. Tehát, hogyha most önök el akarják képzelni Jelenések könyvét, mondjuk így, hogy most magam elé akarom képzelni ezt a könyvet. Tehát egyrészt a könyv 22 fejezetből áll, nem olyan nagy könyv. Vannak olyan bibliai könyvek, amelyek nem tudom, 61 néhány fejezetből állnak. Zsoltárok könyve, ugye 150 Zsoltárból áll. Mózes 5 könyve, grandiózus, ugye a Tóra. De hát Jelenések könyve a maga 22 fejezetével, ahhoz képest, hogy itten idáig számolva már 2000 évet tömörít össze, mondjuk nem egy nagy dolog, nem a Bálsája enciklopédia, vagy a nagy világtörténelem, vagy nem tudom, a Váci, vagy a nem tudom milyen világtörténelem, tehát legalább 4-5 ilyen vaskos kötetek, nem? De aztán hát vannak egyéb nagy 10 meg 20 kötetes világtörténetek, ehhez képest mondjuk 22 fejezet, és ez ennyi összesen a Bibliában, hát azt hiszem, hogy nincs igaza itt Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás fáradtságára van a testnek, mert igazán nem kell sokat olvasni. Hát egy-két óra alatt elolvashatjuk, de mondom, azért olvassuk el másodszor, harmadszor, tizedszer, huszadszor, mert akkor fogjuk majd megérteni. Szeretnék önöknek egy nagyon egyszerű vázlatot adni Jelenések könyvén, amit mindenki fejbe megjegyezhet. A Jelenések könyve, mint említettem, négy részből áll. Ezt a 2000 évnyi világtörténetet négy szempontból tekinti át. Az első szempont, amiből áttekinti, hogy Jézus Krisztusnak hol voltak igazi keresztény közösségei az elmúlt 2000 évben. Ez egy nagy kérdés. Ma is nagyon sok ember fölveti a kérdést, na de hol van az igaz egyház? Egy nagy kérdés. Hát erre Jézus maga válaszol. Különben az egész Bibliában Isten is válaszol, mindig is válaszolt erre a nagy kérdésre. A tavalyi jogikari sorozaton ezt egyszer egy előadáson önöknek bemutattam, hogy egy kicsit játékosan, hogyha mondjuk 3000 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni, hol van az Isten egyháza. Ha 1900 évvel ezelőtt találkoztunk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Ha 500 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Hát csak most nem tudjuk eldönteni. Hát Isten rámutatott 3000 évvel ezelőtt is, hogy ez a nép, az Ábrahám utódai, a zsidó nép, az én választott népem. Akkor is volt már kínai, meg indiai, meg nem tudom mennyi vallás. Minden népnek megvolt a maga istene és mitológiája, vallása. Az Isten rámutatott, hogy ez az én népem. Ő rájuk bíztam az evangéliumot. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezet 1. versétől, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnek. Azt mondja, egy tekintetben Isten rájuk bízta az ő beszédeit. El tudtuk volna dönteni, mert a világ összes könyve közül nem a védák, nem az upanisádok, nem Buddha, nem tudom, nem, senki más nem mondta volna. Egyedül a Biblia mondja, hogy az Isten rámutat, hogy ez az én népem, titeket választottalak, hogy legyetek misszionárius nép, papok birodalma szent nép, ti a zsidók, hirdessétek az élet igaz ismeretét, mert hozzátok küldtem a prófétákat, nektek adtam a törvényeket. Tehát 3000 vagy 2500 évvel ezelőtt is könnyűszerrel el tudtuk volna dönteni, hogy hol van az igaz egyház. Ha meg Jézus mennybe menetel után éltünk volna, már ott voltak az első evangéliumok, ott van Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében, Jézus világosan mondja, hogy titőletek zsidóktól elvétetik az Isten országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Hát rámutat az őskereszténységre, rámutat a követőire. És Jelenések könyve első három fejezete rámutat a 7 gyülekezeti levélben, maga Jézus Krisztus megnevezi, hogy kiket tart igazi követőinek. Kiket tartott az első századokban, az első 1-2 században, a harmadik, negyedik században, a negyediktől a 6. századig, a 6. a 18. századig, a 18. 19. században, a 20. században, így rámutat. Hát ha valaki megismeri Jelenések könyve első három fejezetét, és erre időt szán, hogy én szeretném megtudni, hogy Jézus Krisztus mit mondott az igazi közösségeiről. Nem azt akarom megismerni, hogy egyes felekezetek mit mondanak önmagukról, mert minden felekezet önmagát tekinti választott felekezetnek, és minden felekezet úgy beszél önmagáról, hogy egyedüli, kizárólagos, és aki nem hozzátartozik, az elkárhozik, vagy legalábbis nem jó úton jár. Ugye ezt szoktuk meg itt, ezt mi minden nap halljuk, egyik felekezet azt mondja a másikról, hogy eretnek, a másik azt mondja a harmadikról, hogy szekta, a negyedik azt mondja, hogy ez itt hibázik, az ötödik mondja a hatodikra, hogy az nem is keresztény. Hát ezt minden nap halljuk, ez rendben is van, hát mindenki véleményt nyilvánít. Na de senki nem kíváncsi arra, hogy Jézus Krisztus milyen véleményt nyilvánít. Hát az bennünket nem érdekel, hogy Jézus Krisztus talán véleményt nyilvánít a Jelenések könyvében, hogy mely közösségeket tart igazi közösségnek. A Jelenések könyve első három fejezete az első nagy része a Jelenések könyvének, amelyben a 7 levél előtt Jézus megjelenik. Minden szerkezeti részt Jézusnak egy látomásban való megjelenése vezet be. Ezt nagyon meg kell figyelni, hogy hogy jelenik meg, miért úgy jelenik meg, és mire ad kulcsot ezzel a megjelenésével, ami azután következik. Ha valaki jól akarja megismerni a Jelenések könyvét, az a Jézus Krisztus megjelenéseit, ha a másikra azt mondtam, hogy 20-szor olvass el, ez 30-szor olvass el. Az első fejezetben megjelenik Jézus, hogyan? 7 gyertyatartó között jár kell, a kezén 7 csillagot tart, és kétélű éles kard jön ki a szájából, és így lépd el a hét gyertyatartó között. A jelképeket azonosítja a Jelenések könyve, tessenek megnézni az első fejezet 20. versét. Rögtön ebből a látomásból két jelképet azonosít. Azt mondja, a hét csillagtitkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót, a hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. Tehát, hogy mondjam, nagyon sokszor Jelenések könyve azonosítja a jelképeket, amiket nem azonosít, azokat meg már az előző bibliai könyvek azonosítottak. A Bibliának már van ezelőtt 65 könyve, nyilván, hogy nem mindent a Jelenések könyvének kell bepótolni, úgyhogy menjünk vissza, és azért nézzük meg, hogy mondjuk a bárány jelképet már János Evangélium első fejezet 29. verse azonosította, akkor nem fogja az 5. fejezet azonosítani, ahol különben megjelenik Jézus, mint megöletett bárány. Ezt már nekünk tudnunk kell, hogy a megöletett bárány kinek a jelképe. De visszatérve ehhez az első látomáshoz, milyen tökéletesen kifejezi ez az első látomás, amiről majd a hét levél beszélni fog. Ha önöknek feltenném a kérdést, miről beszél ez a bevezető látomás, hogy Jézus Krisztus jár kell, peripateo, ott az ige, ugye a görögben annyit jelent, hogy körbejár, tehát úgy jön és megy, és állandóan vizsgálja ezt a hét gyertyatartót, és hét csillag van a kezében, és kétélű éles kard jön ki a száját. Tökéletes bemutatás. Minek a tökéletes bemutatása? Az, hogy Jézus Krisztus miután a mennybe ment, miután először eljött erre a földre, meghozta az áldozatát, és a mennybe ment, azután ő nem fog természet feletti módon itt megjelenni a történelmünkben, és nem fog beleavatkozni a történelmünkbe. Ő az igén, az ő beszédein keresztül, a kard az az igének a jelképe, a beszédein keresztül irányítja majd a gyülekezet angyalait, angyal annyit jelent, hogy küldött, követ, tehát az egyes közösségek lelki vezetőit, hogy a gyertyatartókban állandóan égjen a láng, hogy legyen ennek a világnak világossága. Jézus Krisztus erről így gondoskodik. Senki ne várja azt, hogy Jézus csodát tesz, hogy megjelenik, hogy nem tudom én, akik a keresztényeket ki akarják írtani, azokat majd ő megfékezi. Nem. Jézus hagyja a történelmet úgy folyni, hogy ok-okozati összefüggésekben folyik, de Jézus Krisztus a karddal avatkozik közbe a történelembe, de a kard nem a kezében van. Ugye, milyen érdekes, ilyen egyszerű látomásokban ilyenekre figyeljünk fel, nem a kezében van a kard. Tehát nem fog megjelenni, nem fog itt háborút vívni, nem fog csatát vívni. Nem lehet azt kérni, hogy a magyarok istene. Meg nem lehet azt mondani, hogy fölajánlottuk az országunkat. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Erre azt mondja a 95. Zsoltár, hogy a nemzeteknek minden istene bálvány. Ha magyaroknak van istene, vagy van, akinek fölajánlották az országot, az bálvány. A pogány vallásoknak a maradványa itt a mi történelmünkben. És Jézus Krisztus nem így létezik. Jézus Krisztus a mennyből, a Szentlélek által embereket ihlet, hogy szólaltassák meg a beszédeit, a tanításait, és akik megszólítják, megszólaltatják, azokra azt mondja Jézus, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus tudja, hogy kiket küld ebbe a világba, tudja, hogy ez a világ egy farkas törvényű világ. Tudja azt is, hogy ő csak olyanokat küld, az ő nevében csak az, mert aki viszont őre hasonlít, ezért ugye a Bibliában a bárány Jézusnak is a jelképe, de Jézus követőinek is a jelképe. És Jézus Krisztus küldi a követőit a világba, és ahol megszólaltatják a Bibliát, a Biblián keresztül, az igén keresztül, a kétélő éles kard mindig a Biblia jelképe. Zsidó 4.12, Efézus 6.17, a lélek kardja az Isten beszéde. Az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a kétélő éles kardnál. Tehát a kard az Isten beszéde, azért is nincs Jézus kezében, azért jön ki a szájából, mert ezzel akarja bemutatni azt, hogy Jézus Krisztus itt van ebben a történetben. Jézus Krisztus küzdelmet folytat, kik által? A hűséges tanítványai, a hűséges követői által, akikre Jézus Krisztus nem politikai szerepet bízott, nem azt bízta, hogy mostan akkor szerezzetek ennyi milliót, vagy annyi milliárdot, vagy hogy politikai pártokat alapítsatok. Jézus a követőire azt a feladatot ruházta, hogy szólaltassák meg a tanításait. Ne keverjék össze a világ országainak tanításaival, ne keverjék össze politikával, ne keverjék össze nacionalizmussal. szólaltassák meg azokat a tanításokat, amelyek tisztán egyértelműen mutatják, hogy mi a helyes emberi cselekvés, és Isten kiket keres az ő imádójul. Tehát aki ezt a bevezető látomást úgy megérzi, úgy megfogja, úgy komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, de Krisztusnak az akarata és szándéka ott fog teljesedni, ahol hallgatnak a szavára, ahol alávetik az emberek magukat az ige hatalmának, és ahol követik Jézus Krisztust, megérti, hogy ez az ezután következő második és harmadik fejezet azokat a keresztény közösségeket mutatja be, akik a történelemben minden másnál értékesebbnek tartották Jézus kijelentéseit, a Biblia kijelentéseit. És akkor megismerjük ezeket a keresztény közösségeket. Látni fogjuk, hogy az efézusi levél az kiket jelképez, a szmírnai levél az kiket állít elénk, a Pergamum, Tiatira, stb. Milyen egyház történeti korszakot állít elénk. Erről tehát, mondom, ezt a segédkönyvet tudjuk ajánlani, ezt a zöldeskék színűt, Jézus Krisztus apokalipszise első kötet. De tovább megyek. Mi a Jelenések könyvének a második része? A Jelenések könyvének a második része szintén egy bevezető látomással kezdődik, és utána a hét pecsétes könyv egyes pecséteinek a feltörésével folytatódik. Ez a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig terjed, könnyű megjegyezni. Tehát az első szerkezeti rész első három fejezet, második szerkezeti rész a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig. Ha valaki itt komolyan veszi a bevezető látomást, itt tudnék sokkal hosszabb a bevezető látomás. Az első profécia sorozathoz a bevezető látomás az első fejezetnek pár verse. A második profécia sorozathoz, tehát a hétpecsétes könyv felnyitásához a bevezető látomás a teljes negyedik és ötödik fejezet. Teljes két nagy fejezet. Ez a Bibliának rendkívüli két fejezete, tulajdonképp nem is kellene ezt külön választani. A 16. században választották külön, ugye azelőtt a Bibliában nem volt fejezetbeosztás. Ez a 4. 5. fejezet teljesen összetartodik, nagyon szervesen egymáshoz kapcsolódik. Miről van itt szó? János apostol bepillantást nyerhet a mennybe. Ez egy döbbenetes rész. Egy földi ember látomásban, nem valóságosan, de látomásban látja maga előtt a mennyet. Látja azt, hogy a mennyben milyen tisztaság van. Színekkel, elrendezésekkel, ami leírhatatlan, lenyűgöző fenségben látja az Atya trónját, látja a léleknek a munkáját, ahogy az Atyával karöltve dolgozik az emberiségért. Láthatja a mennyei lényeket, a kérubokat és szeráfokat, az angyalok különleges csoportjait, különleges angyalokat. Láthatja az emberiség előőrsét is, a 24 vént, aki ott van a mennyben. Név szerint ugye háromról tudjuk, hogy Mózes, Illés, Énok, többi 21 pedig a Jézus feltámadásakor, akik kijöttek a jeruzsálemi sírokból, tehát akik ott vannak az emberiség előőrseként már a mennyben, ahogy tiszteletet adnak az Istennek, hogy ezek a különleges színek, például a smaragdnak az élénk szereplése ebben a fejezetben, vagy más ilyen ásványok, én már nem is tudom ezeket elmondani, János apostol ezeket nagyon ismerte, még a Jelenések könyve 21. fejezetében ezek újra előjönnek, amikor a mennyei Jeruzsálemet írja le, csodálatos ásványok, csodálatos drágakövek, fényei és színhatásai játsszák itt a vezető szerepet, vagyis a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete azt sugallja, hogy a menny létezik, a világegyetem egy adott pontján létezik, hogy pontosan hol nem tudjuk, de Jézus se véletlenül tette hozzá a mi atyánk kezdő sorához, hogy mi atyánk ki a mennyekben vagy. Tehát te ott vagy most. Tehát a tér-idő koordinátái között valahol a világ mindenségben viszonylag gondolom egy nagyon távoli helyen, de ugyanebben a tér-időben létezik a menny, ahonnan azt mondja a 103. Zsoltár, hogy az Isten a mennybe helyezte a székét és uralkodása onnan mindenekre kihat, és látja János apostol a mennyei tanácsot, és látja az atyát, akinek a kezében ott van a hétpecsétes könyv, és hallja a hangot, hogy ki az, aki méltó lenne ezt a hétpecsétes könyvet felnyitni. Ki az, aki az emberiség történelmét kielégítően meg tudná magyarázni. Nagy kérdés. Erről a hétpecsétes könyvről Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk már némely röpke előzetesként, mint az igazság írását, így említi Dániel könyve 10. az igazság írása. Mi az igazság? A történelmünkben mi az igazság? Miért erre halad a történelmünk, és nem másfelé? Miért ilyen a történelmünk? Nem lehet egy jobb történelmet írni? Nem lehetne megváltoztatni itt a történelmet, hogy ne üssék, vágják egymást az emberek, vagy most is ugye ne egyik nemzet a másiknak, vagy többnek viszont csapást, meg vállatcsapást, meg megtorlás, meg azok is megtorolják, meg visszatorolják. Ebből a borzalmas alagútból nincs kimenetel, hát ez nem lehet más, hát ez az emberi történelme egy ilyen reménytelen szélmalomharc, hogy itt csak a jó szándékok vannak, de a megvalósulás mindig a rossz. Hát az atya tartja a jobb kezében a 7 pecséttel lezárt, ugye ez nem olyan könyv, mint a mostani könyv, hanem ilyen tekercs, tehát így is szokták ábrázolni, hogy a tekercsről lógnak le a pecsétek, és így be van pecsételve, tehát nem nyílik ki. És amikor látja ezt a 7 pecsétes könyvet az atya kezében, és felhangzik a kérés, hogy ki lenne méltó felnyitni a 7 pecsétes könyvet, akkor azt mondja János apostol, nem hogy felnyitni nem volt senki méltó, de még a ránézésére se volt senki méltó. Sem angyal, sem ember, sem a 24 vén, se senki. Még csak kísérletet se tett arra, hogy az emberi történelmnek ezt a sok botrányát, ezt a sok zűrzavaros eseményét, hogy ezek miért jöttek egymás után, meg miért így, meg most miért itt tartunk. János apostolról olvassuk ott az 5. fejezetben, hogy annyira mélyen a jelenet hatása alá került, hogy elkezd zokogni. Elkezd így magába mélyedve, így őszinte, így összecsuklani és sírni. És miközben az Isten látja, hogy János apostol, aki kapja ezeket a Jézus Krisztustól való kijelentéseket, sír, eközben felhangzik a bátorító szó, hogy ne sírj, mert van megoldása az emberi történelemnek. Van kiút, lesz az alagútnak vége, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Oroszlán, győzelem, fölkapja a tekintetét János apostol, örülve annak, hogy íme itt a megoldás, itt a győzelem, itt az oroszláni erő, és akkor látja a megoldást. Jön egy bárány, mégpedig mint egy megöletett. Oroszlán és bárány. Erős oroszlán és megöletett bárány. Micsoda erős ellentét. De János apostol itt érti meg, hogy az emberek szemében, ami győzelem, az Isten szemében vereség, és ami az embereknél vereség, az Istennél a győzelem. Valóban 180 fokos fordulatra van szükség. Ugye az emberek mire mondják, hogy győzelem? Ha valakinek ereje van, hatalma van, befolyása van, jöttem, láttam, győztem, ahogy mondta ugye a híres ókori császár és hadvezér, jöttem, láttam, győztem. Istennél a jöttem, láttam, győztem, ez ennyit jelent, hogy Isten fia eljött erre a földre, látóvá tett embereket, és aztán emberek megölték őt. És ezáltal mutatta be, hogy az Isten szemében nem az a győzelem, amikor valaki erővel győz, nem az a győzelem, ha valaki hatalommal győz, az Isten szemében az a győzelem, ha valaki kitart a szeretet és az igazság törvénye mellett, míg az élete áldozata árán is. Ezért jelenik meg az atya trónus előtt, aki tartja a 7 pecsétes könyvet, a bárány, de a megöletett bárány, és elveszi a könyvet, és felnyitja annak 7 pecsétjét. Ha valaki ezt megérti, hogyha ezzel a 4.-5. fejezettel kellőképpen foglalkozunk, akkor kulcsot kapunk az egész történelmhez, hogy mondjuk ne Julius Cézáról olvassuk rakásra a könyveket, meg ne Néróról, meg ne Napóleonról, meg ne Hitlerről, Mussoliniról, Sztálinról, ezek a nagy könyvsikerek, nem? Egy kiadó ugye könyvsikert akar a nagy gazfickókról, a nagy gazemberekről, a nagy vérszomjas emberekről, kiadja ezeket a könyveket, százezesével veszik meg az emberek. Isten azt mondja, hogy az ő szemében nem az a győzelem, ha valaki letromfolja a másikat, ha erővel, hatalommal győz. Az Isten szemében az a győzelem, ha valaki következetesen szeret, és következetesen igazságos. És ezért tudja Jézus felnyitni a könyvet, mert ő következetes volt az életében, ő soha szeretetlenséget nem engedett meg magának, ő soha igazságtalan nem volt. Ő neki a vesélyének övedzője a jogosság és igazságosság volt. Ő az egész életében arra mutatott példát, hogy akkor élünk majd igazi emberi életet, hogyha a nagyságot nem így keressük, hanem így keressük, ha nem hatalomra törünk, hanem szolgálatban vagyunk tökéletesek, és abban képezzük magunkat. Tehát, hogyha valaki ezt megérti a 4. és 5. fejezetből, az tudja, hogy mi következik a 6. fejezetben, hogy Jézus Krisztus megmutatja majd a történelmi igazi győzteseit. De azok nem a Julius Cézárok, nem a Napóleonok, nem a hadseregek, nem a politika, hanem azok az emberek, akik a Krisztusban való hitükért bármit el tudtak viselni, és bármit el tudtak szenvedni. Megmutatja majd ez, hogy az ő igazi egyháza hogyan tudott győzni a történelemben. Kijön először egy fehér lovas, az őskereszténység csodálatos győzelme, fehér. Kijön utána egy tűzvörös lovas, az üldözések egyháza, továbbra is egy győzelmes egyháza. A kereszténységet nem tudták kiirtani, sem a második, sem a harmadik, sem a 4. század elején. De a fehér és a tűzvörös lovas után, hogy Jézus kinyitja a 3. pecsétet, egyszer csak egy drámai fordulat áll be, kijön egy fekete lovas. A fekete lovas a bukásnak a jelképe, a gyásznak, a halálnak a jelképe. A kereszténység nagy megtörését előre elmondta Jézus Krisztus. Szépen indul a követőinek a sorsa. Az első 3-4 évszázad eleje szép történelem lesz. A kereszténység terjedni fog és tisztán megőrzi magát. De a 4. században egy döbbenetes változás következik be, amikor a kereszténység elfogadja a római államhatalomtól azt, hogy hatalmi helyzetbe keríti őt, és amikor hatalmi helyzetbe kerül a kereszténység, akkor röviden szólva az üldözött vallásból lesz egy üldöző vallás. De ez ma is bármikor így következne be, ha önök is hatalmat kapnának az életben, nem itt ülnénk itt egy kis szuterénben, hanem fönt ülnénk Bársonypamlagon, és több millió forinttal a zsebünkben, akkor én egyikünkért sem vállalnék kezességet. Sem magamért, sem önökért. Aki pénzt, hatalmat kap ezen a világon, az általában a megtébolyulást is megkapja mellé. Ezen a világon a pénz, a hatalom az embereket megfosztja a legelemibb meggondolásoktól is. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, idézzük ugye Pál apostol 1. Timóteus levél 6. fejezetéből. Amikor a kereszténység elfogadott pénzt, elfogadott állami támogatást, amikor visszaadták az elkobzott birtokokat, ingatlanokat, és amikor már a 4. század végén szinte kötelezővé tették azt, hogy aki római polgárnak születik, az egyben kereszténynek is kell, hogy szülessék. Elkezdődött a hatalmi kereszténység iszonyatos történelme, ami a krisztusi tanítások döbbenetes devalválódásával járt együtt. És mi következhet a fekete után még? Jézus felnyitja a 4. pecsétet, és a 4. pecsétnél jön ki még egy lovas, mert az 5., 6., 7. már nincs lovaslátomás, de a 4. még van. Mi jöhet a fehér, a vörös, és utána a bukás, a fekete után jön a halott sárga. Jön a kereszténység teljes eltorzulása, teljes feloszlása. A 4. 6. században ez a 180 fokos fordulat, ugye az üldözőzött egyházból üldöző egyház válik, és aztán kezdetét veszi a középkor, az emberi történelmnek legfélelmetesebb, és hát persze ne felejtsük el, leghosszabb időszaka. 13 évszázad a legteljesebb lelki, szellemi zsarnokság jegyében, ahol a kereszténység nevében elnyomták az embertömegeket. Ahol a kereszténység megfojtotta a szabadságot. Miféle kereszténység volt ez? Nyilván nem az igazi kereszténység volt, a hatalmi kereszténység volt. És Jézus bemutatja, hogy ő neki akkor is maradtak követői, nem a hatalmi kereszténységben, nem az európai vezető, nagy, pompázatos és hatalmas hát, külszínnel, pompával fellépő kereszténységben, hanem maradtak igazi követői, akiknél az 5. pecsétet, amikor felnyitja, hogy ez a Sánta regénynek is a mottója, illetve hát erre fűzi fel a regényét, amikor az 5. pecsétet felnyitja Jézus, akkor megölt keresztények sokasága. Szinte, hogy megszemélyesítve látjuk az egyház történelmi mártírjait, hogy felfohászkodnak Jézushoz, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig? Ugye a Biblia nagy kérdés, hogy meddig? meg a mi életünk nagy kérdés, hogy meddig. Ugye meddig tart még a sötétség, meddig a megpróbáltatás, meddig pusztítanak és ártanak ezen a földön, meddig tart még az Isten türelme, mikor avatkozik közbe az Isten, és adattak akkor nekik fehér ruhák, és azt mondják nekik égi lények, hogy várjatok még, mert sajnos a középkorral még az emberiség nem itta ki a keserűségek poharát. A hosszú középkorral, ami borzalmas, ugye a Biblia szerint a 6. századtól tágabb értelemben a 18. századig, tehát a polgári nemzetállamokig veszi a Biblia a középkor, tehát ezért mondtam, hogy 12-13 évszázad, 6-tól 18. század, a középkorral még nincs vége a borzalmaknak. A középkor után lesz egy borzalmas visszahatás, megjelenik az ateizmus, erről szól majd a 11. fejezet egy külön látomása, hogy az eltorzult vallásosság után hogy jelenik meg az ateizmusnak a világkorszaka, ami az emberiség történelmében több mint két és fél évszázad. Az elmúlt két és fél évszázad, mi is még ebben nevelkedtünk fel, ugye egy világméretű nagy ateista kultúrában és egy ateista civilizációban, de még ez sem a vég, hanem még az emberiség történelmében jön még egy szakasz, amikor az ateizmus is kifullad és lelepleződik, hogy nem képes megoldani a világ problémáit, de visszajön egy új középkor, szerencsére már nem olyan hosszú ideig, mint a régi középkor, de visszajön egy gyökerében ugyanolyan jellegzetességű középkor, ahol államot és egyházakat összefonnak, ahol az emberiség problémáit a politika és a vallás erői meg akarják oldani, és ez sodorja bele, veti bele az emberiséget egy mély kátyuba, egy mély és most már gyógyíthatatlan krízisbe, amiből, ahogy említettem, csak Jézus Krisztus második eljövetele hozhat megoldást. Mielőtt azonban ezeket a borzalmas dolgokat a Biblia elmondaná, Jézus Krisztus kijelentené, a második részben egy döbbenetes jellegzetességet vehetünk szemügyre. A következőt. Az első szerkezeti rész, tehát az első három fejezet az egymás után elmondta a hét levelet. Ott nem volt megakadás, megszakadás, egymás után jött a Efézus, Szmirna, Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodicea levél, és lezárult. A negyedik fejezettől elkezdődő második részben felnyitja Jézus az első pecsétet, fehér lovas, második pecsétet, vörös lovas, harmadik pecsétet, fekete lovas, negyedik pecsétet, halott sárga lovas, ötödik pecsétet, oltár alatt levő lelkék, meddig uram, hatodik pecsétet, már a föld erősségei megrendülnek, már lehet látni, hogy ennek a földi történetnek vége van, de mielőtt vége lenne, a hatodik pecsét után nem nyitja fel rögtön a hetedik pecsétet. Erre tessenek odafigyelni. Annyi sok Biblia olvasó emberrel találkoztam, ezt az egyszerű jellegzetességet nem tisztelték Jézus Krisztus apokalipszisében. A hatodik pecsét végén felhangzik egy kérdés, és mondom ezt nem az emberek a súlyához mérten nem méltányolják eléggé. Mert a hatodik fejezet 17. versében a hatodik pecsét után ez a kérdés hangzik fel, mert eljött az ő a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. A bárány haragja. Ez is a Jelenések könyvében található fogalom. A bárány tud haragudni? Bárány a szelíd állat. Bárány haragja. Jézus Krisztus tud haragudni? De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a szelíd és türelmes Jézus. Amikor végigkíséri az emberi történelmet, hogy két élő éles kard van a szájában, hét gyertyatartó között jár ki, az életét adta ő, mint megöletett bárány. De Jézus Krisztus joggal kéri számon az emberiségtől, mit csinált ezzel a világgal, és mit csinált az ő megváltásával. És hogy az az emberiség, amely élve éri meg Jézus második eljövetelét, annak az emberiségnek a soraiból ki reménykedhet abban, hogy Jézus megtartja őt és elfogadja őt. Mert az emberiség történelme az egyre mélyülő erkölcsi válság történelme. Az emberfia eljön, avagy talál-e hitet a földön, olvassuk Jézus szájából Lukács evangélium a 18. fejezetében. Egy teljesen szétzüllésnek ment emberiség. Tehát akkor már az emberiség több milliárdos, ugye tudjuk már, hogy 6 milliárdnyi az emberiség. Még Jézus Krisztus egy utolsó erőfeszítést tesz. Nem nyitja még fel a hetedik pecsétet. hanem a hatodik és a hetedik pecsét felnyitása között van egy közbeékelt látomás az elpecsételésről, vagyis arról, hogy Jézus milyen küzdelmet folytat azért, hogy legyenek emberek, akik megállhatnak ő előtte, aki az ő második eljövetelével magához veheti ezeket az embereket, és a mennyei üdvösségben részesíthet őket. A hatodik pecsét után jön a hetedik fejezet az elpecsételésre. Az elpecsételés egy bibliai szakszó, egy műszó, annyit jelent, hogy védelem alá helyezés. Itt jelenik meg először Jelenése könyvében ez a dolog, hogy megyünk az emberiség történelme vége felé, kinagyít dolgokat. Mert szüksége van az akkor élő embereknek ahhoz, hogy kinagyítva lássanak dolgokat, mert rettenetesen gyengül az élet, gyengülnek az erkölcsök, gyengül a gondolkodás. Szóval Jézus Krisztus minden erejével azon van, hogy az emberek megértsék, az élet alapdolgait megértsék, hogy ő csak azokat tudja megsegíteni és megmenteni, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez a Jelenések könyve hetedik fejezetének a fő témája, az elpecsételésé. És miután ez lezajlik előttünk, Jézus bemutatja, hogy hogyan lehet megváltozni, hogyan lehet megtérni, hogyan lehet megszentelődni, hogyan lehet Jézushoz hasonlóvá válni, azután nyitja fel a hetedik pecsétet, de amikor a hetedik pecsétet felnyitja, akkor csak ennyit olvasunk, lőn pedig nagy csendesség a mennyben. Egy fél óráig. Ez már a történelem lezárulása. Ilyen közel sehol nem megy a Biblia. Napok, pár nap, ugye ez a mintegy fél óra, az 1/48 része a napnak, akkor a 360 osztva 48-szal mindenki kiszámíthatja, hogy hány napos közelségre megy a véghez, amikor az emberi történelem lezárul. Itt láthatjuk tehát azt, hogy a Jelenések könyve második szerkezeti része, ahogy megy az emberiség történelmének előre haladtával, elkezdi részletezni, most már így mondom, a mikorunkat. A mikorunk az elpecsételés időszaka. A mikorunk lesz az az időszak, amikor Isten védelem alá helyez embereket, illetve nem tud védelem alá helyezni embereket a hét csapás beköszönte előtt. És ugyanezen a jellegzetességen épül fel a harmadik nagy szerkezeti rész, és most már csak egy kis figyelmet, türelmet kívánok, és kérek, és akkor meglátjuk, hogy hogy áll előttünk össze a Jelenések könyve és az egész könyv, hogy a harmadik szerkezeti rész a hét trombita szóról szóló látomás. Tehát volt nekünk hét levél, hét pecsét, most van hét trombita szó. Ezt a látomást is bevezeti egy bevezető látomás, ez rendkívül rövid. A 8. fejezet 2. versétől a 8. fejezet 6. verséig teljes, tehát 5 vers összesen. Ebben most nem fogok bele, csak a címszót mondom meg, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról szól a bevezető látomás. Az első látomás szólt Jézusnak a gyülekezeteihez való hozzáállásáról, a második szólt Jézus áldozatáról, a ki a nagy, ki a győztes kérésre adott válaszáról. A harmadik bevezető látomás arról szól, hogy Jézus Krisztus mit tesz azután, hogy a mennybe ment. És miután Jézus a mennybe ment, és a történelemben kifejti a hatását a követői által és a Biblia megszólaltatása által, a hét trombitaszóról szóló látomás azt fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus milyen csapásokat engedett meg az emberi történelem számára. Ez az egyik legfélelmetesebb része a Jelenések könyvének, mert Jézus Krisztus el kellett, hogy vonja óvó kezét bizonyos közösségektől, bizonyos korszakoktól, és itt két, illetve egész pontosan három nagy történelmi kataklizmára lehetünk figyelmesek. Az első a népvándorlás, ezt részletezi a 8. fejezet. A másik az iszlámnak a világra való özönlése, ezt fejtegeti a 9. fejezet. A harmadik nagy csapás pedig az ateizmus, ezt fejtegeti a 11. fejezet, tehát még egyszer népvándorlás 8., iszlám 9., ateizmus 11. fejezet, de kedves hallgatók, a történelmünkben a legnagyobb csapás nem a népvándorlás, Ázsiából kijövő pogány hordáiban volt, nem is az iszlámban volt. És most álljon meg a lélegzetünk, még csak nem is az ateizmusban volt, hanem abban, ami ezt a hármat kiváltotta. Az eltorzult kereszténység a legnagyobb csapás. Az eltorzult, a Krisztus nevét valló, de a valóságban a Krisztus útján nem járó kereszténység. Ez a Krisztus szemében legnagyobb csapás. Azért, mert a kereszténység letért a krisztusi útról, ezért engedte meg az 5. században. Ugye előbb mondtam, hogy mikor tért a 4.-6. század között. Az 5. században Isten rögtön megengedi a népvándorlás hordáinak Európára özönlését. Ez egy rövid időszak, ez csak az 5. századot foglalja magába, nevezetesen a 8. fejezetben egymás után sorrendben a gót, a vandál, a hún és a germán népvándorláskori hordáknak a beözönlését Európába. Tehát a gót, a vandál, a hún és a germán hordák beözönlését. De miután a kereszténység ezután sem tér meg, a kereszténység történelmében továbbra is felülkerekedve a világot vezeti egy eltorzult hatalmi kereszténység, ezért engedi meg Isten az iszlám csapásait, és ezek már hosszú csapások. Ez már nem olyan, hogy jönnek a gótok, azt egy-két év után már nincsenek, vagy jönnek a vandálok, elenyésznek, a hunok, aztán ugye a hunok is, úgy mondom, szélnek erednek, és fölszívódnak a történelemben. Germánok maradnak meg mondjuk az Európa arcának kiformálódásában. De ez egy évszázad, ez a 5. század. De egy hosszan elnyúló csapás sorozat, ez az iszlám. Ez kezdődik el rögtön már a 7.-8. században, hogy megszületik az iszlám, és tart egészen a 19. századig. Tudnék, ez az idői profécia, ez a 391 év és néhány napos idői profécia, ez egészen az 1840-es évig ível, amikor az utolsó iszlám politikailag és vallásilag is iszlámnak mondható államot, Törökországot, a nyugati nagyhatalmat gyámság alá vonják. Az iszlám, azért tessenek meggondolni, 7.-8.-tól 19. század, több mint 1000 évig állandóan fenyegeti az európai történelmet. Hát ezt tudták nagyon jól Luther Márton és a protestáns prédikátorok. Károly Gáspárunk is ezt fejezte ki, amikor azt mondta, hogy ezt az Isten tudja, hogy Magyarországra nézve miért engedte meg a török hódoltságot, a törököknek a csapását. És azt mondja Károly Gáspár ugye a két könyvében, hogy bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamennyire neki tetszik. Mert hiszen megérdemeljük a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel. Csak amit közben megadott nekünk a reformációval, az ő szent igéjének kenyerét ne vegy el közülünk. Tehát ezt nagyon jól tudták protestáns prédikátorok, hogy az iszlám itt van a nyakunkon, vagy a török itt van a nyakunkon, ez is az Isten, Isten tudtával és beleegyezésével történt, és Isten ezt azért engedte meg, hogy az eltorzult kereszténységet felébressze. Erre sem ébredt fel. És az Isten megengedi a harmadik csapást, az ateizmust. Arra sem ébredt fel. Nincs átjárás az igazi kis közösségekben létező kereszténység és a nagy hatalmi kereszténység között. Nincs átjárás. Ami egyszer eltorzult, nem változik meg. Jöhettek reformátorok, jöhettek a valdensek, jöhettek a lollardok, a husziták, maga Luther, Calvin, Zwingli és a többiek nem tudták a nagy keresztény egyházat visszafordítani a krisztusi tanításokhoz. A kereszténység kettős kettéosztottsága, ez mind a mai napig érezhető. Van egy hatalmi kereszténység, és van egy krisztusi kereszténység. Van egy a politikai erőkkel kart öltő kereszténység, és van egy tisztán következetesen Jézus útját járó kereszténység. Isten ilyen csapásokat engedett meg, és sem a jó szóra, sem a csapásokra ez a kereszténység nem változott meg. Ez egy döbbenetes dolog. Egyben az egész Biblia nagy tanítását húzza alá. Mi a Biblia nagy tanítása? Hogy a legnagyobb veszély a történelemben az eltorzult vallás, ami az Isten vallásának mondja magát. Az ókorban is a legnagyobb veszély nem Babilónia volt, nem Asszíria, hanem az eltorzult Izrael. Most is a legnagyobb veszély nem ez, nem az a nemzet, hanem az eltorzult kereszténység. Ezzel záródik le a hét trombitaszóról szóló látomás, de megint tessenek rá felfigyelni, hogy a 6. trombita szó után rögtön nem szólal meg a 7. Tehát ugyanazzal van dolgunk, mint a pecsétlátomásoknál. 6. pecsét után jön a közbeékelés, az elpecsétel, és után jön a 7. pecsét felnyitása. 6. trombita szó után nem szólal meg a 7. trombita szó, hanem itt már közbeékelt látomások sorozata szólal meg a Jelenések könyve 10. és 11. fejezetében. És a 11. fejezet végén harsan meg a 7. trombita szó. Ez a Jelenések könyve harmadik része, és akkor már befejezhetem a mai előadást. A negyedik rész, a befejező negyedik rész a 12. fejezettől kezdődik. De ez nem csak a Jelenések könyvének a lezárása, ez ne tessenek elfelejteni az egész Bibliának a lezárása. Itt találkozunk az egész Biblia legmonumentálisabb és időben a leghosszabbra nyúló látomás sorozatával. Azért mondom, hogy leghosszabbra nyúló, mert ez a 12. fejezettől kiinduló utolsó rész visszanyúlik a sátáni lázadásig. Tehát a földtörténelme elé nyúlik vissza. Mint egy magyarázni kívánván az, hogy miért ilyen ez a földünk történelme, miért van ez tele ennyi minden szennyel, mocsokkal, gonoszsággal is, és az embernek ember által való méltatlan pusztítása, miért ilyen ez a történelmünk? Azért, mert az ember egyszer beengedte erre a földre azt az erőt, aki a mennyben lázadást szított Istennel szemben. A Jelenések könyve 12. fejezete kezdődik a mennyei lázadásnak egy döbbenetes fölidézésével, amelyet ezelőtt csak Ézsajás könyve 14. és Ezékiel könyve 28. fejezete idézett fel a Bibliából. Tehát ilyen részletességben csak két ószövetségi profétai könyv, Ézsajás 14 és Ezékiel 28, két ókori despota királyról beszélve mondták el ezek a proféták Sátán lázadását. Jelenések könyve 12. fejezete elmondja azt is, hogy Sátánt Isten mindenféle eszközzel próbálta volna visszatartani a lázadása útján. Maga Jézus Krisztus ment Sátánhoz, lő nagy viaskodás a mennyben, Sátán és az ő angyalai, és Mihály, Krisztus és az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Tehát maga Jézus Krisztus nem tudta Sátánt visszafordítani a mennyei lázadása útjáról, és amikor az emberiség befogadta Sátánt, akkor már a jövő prognosztizálható. Miről fog szólni a történelem? Miről fog igazában szólni a történelem? A jók kiméletlen üldözéséről, és a rosszak kiméletlen hatalmáról. Ezt Jelenések könyve 12. fejezete megszemélyesítés sárkány, ugye ez mindig az ördög jelképe, tehát Sátán jelképe, üldözi a tiszta fehér ruhába öltözött asszonyt. A hűséges asszony mindig az igazi egyház jelképe. Tudjuk jól, hogy a Bibliának az egyház fogalma az nem csak a konkrét egyházat, hanem a láthatatlan egyházat is magába foglalja. Tehát mindazokat az embereket, akik a történelem során a lelkiismeret és az igazság szerint akartak élni. De mi az egész emberi történelem? Sátán az utolsó írmagját is ki akarja írtani az Istenhez hűséges embereknek. Ez egy kegyetlen ez a történelem. A történelemnek a kegyetlenségét soha nem tudjuk felmérni, ha nem ismerjük Jelenések könyvét. Jelenések könyve azt mondja, amit egyébként Jézus a földi életében is mondott, ne csodálkozzatok, hogy a világ gyűlölt titeket. Engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Hát ha engem, Jézus Krisztus gyűlöl ez a világ, és gyűlölt a világ, ti ha engem akartok követni, hát ti sem részesültök más bánásmódban, titeket is gyűlölni fog a világ. Az egész történelem tulajdonképpen a gyűlölködés történelme. A gonoszok ki nem állják az igazakat. Akik megváltozni nem akarnak, ki nem állják azokat, akik ugyanolyanok voltak, mint ők, de meg akartak változni, és más emberek élettek Krisztus kegyelméből. És ezt az egész monumentális lezárást, amely közben fellép a legfontosabb egyházi hatalom, Jelenések könyve 13. fejezetében, az egész történelmen keresztül a legfontosabb egyházi hatalom, Babilónia, Médo-Perzsia, Görögország után Róma, amelynek hatalma a földi történelem végéig terjed, de fellép a földi történelem végén a legerősebb politikai hatalom is, itt mondom már másodszor, remélem, hogy nem érzik úgy, hogy tényleg én most itt bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de az Egyesült Államokra vonatkozó profécia Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében világosan megmutatja, hogy Amerika miért játszik szerepet a világ történelmében, hogyan fogadja be az üldözött európai ugye zarándokatyákat, hogy nevezzük őket. A föld segítségül lett az asszonynak, olvassuk a 12. fejezet végén. 13. fejezetben pedig már azt olvassuk, hogy abból a földből, amely segítségül ön az asszonynak, feljön a földből egy újabb fenevad. Egy újabb fenevad. Jelenések könyve a három fenevadról szóló könyv. Az ateizmust jelképezi a mélységből feljövő fenevad, az egyházi hatalmat a tengerből feljövő fenevad, a legerősebb politikai hatalmat pedig a földből feljövő fenevad. Az Egyesült Államokról Jelenések könyve 13. fejezetében a 10.-11. verstől értesülhetünk részletesen, hogy hogyan fog majd össze a legerősebb egyházi hatalommal. És a történelemnek a végét ez fogja siettetni, hogy a föld legerősebb politikai hatalma igénybe veszi a legerősebb vallási hatalmat, és az egész föld egy kézbe kerül, és ahol a föld egy kézbe kerül, és hatalmi kézbe kerül, arról most csak diszkréten annyit hadd mondjak, hogy ez nem az Isten. Nem az Isten műve. Ez annak a valakinek a műve, aki a történelemben nem retten meg az erőszaktól, de nem retten meg az ámítástól sem. Aki a történelmet bele akarja zavarni egy olyan monumentális, monstruózus válságba, amilyen válságot még eddig nem ismert az emberiség. Ennek a válságnak a küszöbén élünk, de hogy a válságnak az egyes összetevőit, törvényszerűségeit fel tudjuk mérni, ehhez kell nagyon megismerni a Jelenések könyve 13., 14., 15., 16., 17. és a legteljesebb káosz 18. fejezetét. Erről majd külön előadásban fogunk megemlékezni. Miután így végig vonultak előttünk a földi történelem jelenetei, a 21., 22. fejezet már a lezárásé, már a 19. fejezet végén Jézus Krisztus megjelenik, hogy mi váltja ki Jézus második eljöveteit, miért szükségszerű Jézus második eljövetele, erről is fogunk szólni. De az előadást szeretném befejezni önöknek a Jelenések könyve 21. fejezetének az első 7 versének a felolvasásával, ami számunkra a Jelenések könyvét mégis egy örömteli könyvé teszi. A bizakodás, a reménység könyvez annak, aki komolyan veszi tehát az első félmondatot, mert hiába beszéltem önöknek, most nagyon sokról, én csak félmondatról beszéltem a mai előadás során. Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Aki ezt komolyan veszi, hogy ezzel kezdődik a Jelenések könyve, az részesülhet Jézus Krisztusnak ezekben a kinyilatkoztatásaiban. Ez Jézus Krisztus rejtett dolgoknak a feltárása. Így fejeződik be, János apostol ezt mondja a 21. fejezetben, ebben az egyik legutolsó látomásban, azután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatók, számomra az egyik legcsodálatosabb rész ez a Bibliából, erről nem egy előadás sorozatot is lehetne tartani. Én most az 5. versnek a 2. részére hadd hívjam fel csupán az önök figyelmét. Az embert úgy sokszor meglegyinti a kétkedés, a bizonytalanság. Most kinek higgyek? Meg most ez igaz? Meg most hát megírva áll, mondjuk 1900 éve ezt leírta János apostol, hogy most igaz, hát biztos, hogy jól tudjuk értelmezni, hát a különböző egyházakban nagy teológusok vagy lelkészek őrre mennek, és egyik így értelmezi, másik úgy. Én az egyszerű hétköznapi ember, aki otthon leülök, kinyitom a Bibliámat, én hogy tudom azt, hogy én helyesen fogom értelmezni? Mint egy az 5. versben azt mondja Jézus Krisztus, hogy írd meg-e, beszédek hívek és igazak. Ez igazság, ez megismerhető, ez elsajátítható, ez megérthető. ne adjuk fel a küzdelmet és a reményt. Ha eddig mondjuk nem értettünk meg sokat Jelenések könyvéből, említettem önöknek, én is voltam így évekig, hogy majdhogy nem egy kukkot nem értettem belőle. Emlékezem, a 70-es, 80-as évek fordulóján sokan úgy vitatkoztunk, hogy érdemes egyáltalán kutatni ezt a Jelenések könyvét. Tele van jelképpel, meg ilyen jövendől és amolyan jövendől. Nem tudok zöldágra vergődni. Abban a pillanatban, amikor megtalálom ezt a kulcsot, hogy 2000 évet végigtekinteni nem lehet kronológikusan. Csak szempontok szerint. Első szempont, hol vannak Krisztusnak igazi egyházai? 7 levél. Második szempont, hol győztek és hol szenvedtek vereséget? 7 pecsét. Harmadik szempont, hogy az Isten hol küldött figyelmeztető csapásokat erre a történelmre? 7 trombita szó. És a befejező negyedik szempont, hogy az Isten az egész bűn történelmét hogyan vezeti az igazi megoldásához. Mert Jelenések könyve végén ott van, hogy Sátán végleg elpusztul, démonai végleg elpusztulnak, akik azonosultak a bűnnel, végleg megsemmisülnek, és örökké élnek majd azok, akik elfogadják ezt, hogy a beszédek hívek és igazak, akik elfogadják az alfát és az omegát, a kezdet és a vég, akik szomjuhozzák az igazságot, akik élni szeretnének a szó igaz értelmében, akik örök életet akarnak nyerni az élet vizeinek forrásából ingyen, akik győzni akarnak, akik szeretnék megérni azt a napot, hogy az Isten eltöröljön minden könnyet a szemeikről, akik egy olyan világban akarnak élni, hogy halál ne legyen, gyász ne legyen, kiáltás, fájdalom ne legyen, minden az első ég és az első föld elmúljon, és Krisztus által egy újjáteremtett világban szeretnének békében és boldogságban élni. Azoknak azt mondja, aki azt mondta, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, ugyanez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Hát ha az Isten ennyire rámutat és ennyire erősíteni akarja, hogy ez egy teljesen megbízható könyv, ez kutatni annyit jelent, mint megérteni az egyén életsorsunkat, megérteni a nemzeteknek, megérteni az egész történelmnek az irányulását. Igen, ha eltetszenek olvasni a Jelenések könyve prológusát, ott még egy boldog mondás is van. Boldogok, akik hallgatják, olvassák, és meg is tartják-e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Ezzel fejezném be én az első előadást. Kérdezni lehet egy 10 perc szünet után, mert gondolom, hogy sok kérdés megfogalmazódhat mindenkiben. A következő előadáson erre a kérdésre keressük a választ. Miért kikerülhetetlenek a törvényszerűségek? Miért kikerülhetetlenek a következmények? Miért jutottunk el ide, ahova most jutottunk? Mit válaszol erre a Jelenések könyv, hogy csak ide juthatott a történelem, ahol most vagyunk? Meg egyáltalán hol vagyunk? És mi lesz még ebből? Úgyhogy ez lesz a második előadás, de mondom most, akinek az első előadás nyomán van kérdése, hozzászólása, tessenek a könyvek és a kazetták között szétnézni. A Korszakok nyomában című könyvre nem kell felhívni a figyelmet, ez Dániel és Jelenések könyve, valamint az ezredforduló vagy korszakforduló könyvre szintén nem kell felhívni a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy minden várakozást felülmúló kis kötet ez, amely megmutatja, hogy most hol járunk, és milyen irányba várhatók a későbbi fejlemények. Tehát 10 perc szünetet tartunk, és folytatása következik.